Testvéreim, Istennek szent igéi, amelyek alapján szólni kívánok hozzátok, megírva található egyrészt a felolvasott ige szakaszban, Márk evangéliuma második részének az 5. versében, valamint Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott 1. levele 12. részének 4. és 9. verseiben. Jézus pedig azoknak a hitét látván mondta a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttatok néked a te bűneid. A korintusi levélből pedig így hangzik az ige: a kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. Egynek hit ugyanaz a lélek által, másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy lélek által. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves testvéreim, az elmúlt alkalommal, bár nem mostanában volt ez a szolgálat, de bizonyára emlékeztek rá, hogy a kegyelmi ajándékokról terveztem, hogy szólok, és így tulajdonképpen ennek a sorozatnak a folytatása következik. Természetesen menet közben újra és újra visszautalok a korábban elhangzottakra is, mert fontos, hogy világosan lássunk ezekben a kérdésekben. Hát a kegyelmi ajándékok között nagyon komoly helyet foglal el a gyógyítás kegyelmi ajándéka. Hogy ezt igazán megértsük, vissza kell tekintenünk Jézus Krisztus gyógyító tevékenységére. Meg fogjuk látni, hogy mennyire fontos, hogy megértsük a gyógyításnak vagy a gyógyulásoknak a folyamatát, és az az Istentől kapott hatalmat, amellyel a mi Urunk Jézus Krisztus gyógyította a betegeket, a betegségeknek szinte minden formáját, és éppen ezért oda kell figyelnünk, vagy gondolatainkban, hát meg kell ismernünk, vagy tudatosítani magunkban, hogy tulajdonképpen mi is a gyógyulásoknak, vagy a gyógyításoknak a menete. Nézzük meg először orvosilag, hogy mit jelent ez. Hát jelenleg az orvostudomány állása szerint és gyakorlata szerint a gyógyítások menete tulajdonképpen azzal kezdődik, hogy felfedezik a betegségeknek a jeleit, illetve azoknak a jelzéseit, a bizonyos szimptomákat vagy tüneteket, vagy éppen tünetegyütteseket, és a tünetekből vagy a tünetegyüttesekből megállapítják a diagnózist. És a diagnózishoz mérten kezdik el majd a terápiát, tehát a gyógyításnak a folyamatát. Ez lehet ugye sebészi beavatkozás, lehetnek gyógyszeres kezelések, vagy ennek a módja lehet az, hogy egyenként próbálják kezelni a tüneteket, vagy a tünetek együttes kezelésére is. Esetleg vannak már kifejlesztett gyógyszerek, de sokszor az a helyzet ezzel a fajta gyógymóddal, hogy amikor külön-külön kezelik a tüneteket, azon a bizonyos tünet együttesen belül, akkor gyakorta megtörténik az, és ez igen gyakori eset, hogy minden egyes tünet kezelésénél fellépnek valamiféle mellékhatás. Aztán akkor a mellékhatásokat is elkezdik gyógyszeresen kezelni, és a végén egy olyan ördögi spirálba keveredik tulajdonképpen a gyógyulás, vagy a gyógyításnak a folyamata, amely a végén megállapítva csak tüneti kezelést jelentett, és igazán nem hozott valóságos eredményt. Gondoljunk csak egy másik történetre az evangéliumokból, a vérfolyásos asszony történetére, aki azt írja az ige, hogy minden pénzét vagy minden vagyonát orvosokra költötte, de senki nem tudott segíteni a baján. Hát igen, a tüneti kezelés az ismert számunkra, sőt, ha meggondoljuk, akkor azt látjuk, hogy jószerével a gyógyszeriparnak nem is nagyon érdeke az, hogy a betegek meggyógyuljanak, hiszen akkor nem lenne szükség a gyógyszeriparra, vagy nem lenne szükség drága orvosi kezelésekre. Rájöttek közben, hogy tulajdonképpen a legtöbb bajt, nyomorúságot, betegséget a nemzedékeken át öröklődő stressz hatásuk idézik elő. Most itt egy érdekes dologgal kerülünk kapcsolatba, az eredendő bűn kérdésével. Hát ugye sokan vitatják, hát azt mondják, hát nincs eredendő bűn, hogy hát ez valamiféle vallási kitoláció, hogy ez nem létezik, vagy másként nevezik így is, hogy áteredő bűn. Aztán közben az orvostudomány eljutott oda, hogy de igenis felfedezték azt, hogy bizonyos folyamatok sejt szinten mennek végbe. Tehát egész a sejtekig hatva. Rádöbbentek arra, hogy bizony a generációkon keresztül hát különféle sejthatások, amelynek ki vannak téve emberek, vagy a felmenőink közül is sokan, ezek a stressz hatások beivódnak tulajdonképpen, és szinte öröklődővé válnak a különböző generációkon keresztül, és ez a stressz hatás végeredményben minek is az eredője? A különféle félelmeknek, feszültségeknek, a különféle lelki problémáknak, különféle lelki bajoknak, vagy éppen már átszervült bajoknak, amelyek szinte örökletessé válnak, mert egész leépültek egész a sejt szintek. Na de itt meg kell tennünk egy bizonyos különbséget a bűn és a vétkek között. A bűn tulajdonképpen, tehát amikor a Szentírás azt mondja, amikor beszél az eredendő bűnről, az egy egyensúlyi állapotnak a felborulását jelenti. Tehát a bűn önmagában véve egy állapot. A bűn, amelyből következnek aztán a vétkek, el egészen akár valami helytelen életvitelig, amely generációkon keresztül öröklődhet, mert hiszen ismerünk olyan fajta szokásokat, amelyek nem éppen kedveznek az egészségnek, vagy különböző nemzetek vagy nemzedékeknek az életében, az életvitelében, tehát olyan berögzött szokásokat, amelyek egyáltalán nem használnak az egészségnek. Tehát a bűn az egy állapot. Hát összetévesztük sokszor ugye a vétkekkel, általában a vétkeket vagy a vétkes magatartást azt nevezzük bűnnek. Vagy a bűnözés, hát jó meghatározás tulajdonképpen, mert azt jelenti, hogy abnak az állapotnak a folyamánya, amelyből és amelyre épülnek a különféle vétkek. Selye János csodálatosan kidolgozta a stresszről alkotott véleményét és ezt a felfedezést, amelyet világszerte hát figyelembe vesznek, és szinte azt mondom, hogy egyenlőséget lehet, jelet lehetne tenni a stressz hatásnak azon formájai között, ami átöröklődött, és az eredendő vagy az átöröklődő bűn között. Tehát a stressz hatások, amelyek korábbi nemzedékeken keresztül hajlamokként épültek be az emberek életébe, és ugyanakkor vannak azok a fajta stressz hatások, amelyek közvetve vagy közvetlenül érintenek bennünket. Közvetve érintenek bennünket mondjuk rossz hírek, vagy olyan kilátások, amely az embereknek a szívét reménytelenséggel tölti meg, aztán úgy hát érintenek bennünket bizonyos magatartás formák, amelyek félelmet keltenek bennünk mások részéről, vagy a körülmények részéről, aztán jöhetnek ilyen hirtelen stressz hatások, amelyek ugyancsak hát kikezdik, vagy kikezdhetik az immunrendszerünk. Hát ugye sokan mondták azt, hogy mondják, hogy hát a csecsemők, vagy a gyerekek, a kicsi gyerekek ártatlanok. Igen, a vétkek tekintetében ők még ártatlanok. De ők is magukkal hozzák és magukkal hozzák azt a generációkon keresztül rájuk rakódott dolgokat, amelyek talán a szüleiknek, vagy más felmenőiknek a magatartásából, helytelen életviteléből származott. Ugye ez olyan kérdés, amit tényleg nem lehet vitatni. Mert ezt az orvos tudomány is kimutatta. Aztán nézzük csak meg tulajdonképpen a mély lélektant, a mély lélektannak az ismeretéből következőket, ami a lelki világunkat úgy illusztrálja, ismeritek jól ezt a képet, a jéghegyhez hasonlítja, hogy hát ilyen a mi belső lelki világunk, mint a jéghegy, amelynek csupán egy tized része, vagy tizenötöd része látszik ki a vízből, a többi ott rejtőzik abban a hatalmas mélységben. És ez éppen az előbbi állítást igazolja, hogy hát ott abban a hatalmas mélységben, abban a hozzáférhetetlen területben, hogy mi minden rakódik oda, ami nincs a tudatosságunkban, és nincs a mi tudatos azonosíthatóságunknak a területén. Tehát nem tudjuk, hogy mi van ott a mélyben. Sőt, emberi tulajdonságunkból következik, hogyha felébred bennünk valamilyen bűntudat valamivel kapcsolatosan, akkor azt oda söpörjük, oda tuszkoljuk, oda a mélybe. Egyszer csak előttől, egyszer csak felszínre jön, és különböző konfliktus helyzeteket teremt. És ezeket a konfliktus helyzeteket megoldani az ember önerőből nem tudja, vagy ezeket a konfliktus helyzeteket feloldani olyan formán lehet, hogy azokat az okokat, amelyek előidézték életünkben a konfliktust, azokat a tudatos azonosíthatóság területére hozzák. A pszichiátereknek vagy mély lélektannal komolyan foglalkozóknak ez a szakmájukhoz tartozik. Hogy akár valami álmokból kikövetkeztetve, vagy különböző asszociációs gyakorlatok folytán felszínre hozzák azokat a belső konfliktus helyzeteket teremtő dolgokat, amelyeket az illető nem is ismer, nem tudja magáról, mert ott rejtőzik a mélybe. És testvéreim, hát ki tudná onnan előhozni mindazt, ami ott a lappang abban a mélységben? Sőt, indiai orvosok még azt is megállapították, hogy hát ugye az orvostudomány ezt elismerte már, hogy hány százalékban, hogy a különböző bajoknak, betegségeknek az okai, tehát öröklődött formában, vagy éppen előidézett, vagy éppen spontán, vagy stressz helyzetek kapcsán történtek, vagy történnek meg az életünkben, de ők azt mondják, az indiaiak, hogy ez egyszerűen, tehát még a baleseteknek a nagy része is ilyen stressz helyzetekből származik. Tehát ott is az okok között a háttérben ott van valamiféle stressz helyzet. Hát ez nyilvánvaló dolog lehet, ha belegondolunk, ha valaki nagyon zaklatott állapotban van, aztán úgy ül a volán mögé, egyébként ártatlanul is előfordulhatnak balesetek, de többnyire, tehát valamiféle lelki tényező mindig ott rejlik, vagy ott van a háttérben, tehát még sokszor kéz- vagy lábtöréseknél is, ott van a háttérben valami olyan belső zaklatottság, vagy figyelmetlenség, ami hát előidézte közvetve, vagy közvetlen módon. Nos, nézzük most, hogy milyen csodálatos dolog lehetne az, hogyha az orvostudománynak nem ilyen apró részletekből kellene összerakni az okokat. Tehát nem csupán szimptomákból vagy tünetegyüttesekből kellene megállapítani a bajt, hanem csupán rá tudnának mutatni egyetlen okra. Milyen könnyűvé válna a gyógyítás. Mondom, a tudósok azon vitatkoznak, különben nem vonják kétségbe, hogy bizony minden bajnak, minden nyomorúságnak, betegségnek a 90 vagy a fölötti százaléka lelki eredet. Legfeljebb azon vitatkoznak, hogy most 90%-ban vagy 95%-ban. De természetesen az sem képezheti vita tárgyát, mert ahány ember, annyiféle, vagy ahány sajátos körülmény, annyiféle körülmény, és hol ezt a százalék arányt, hol a másik százalék arányt lehetne kimutatni. Nos, egyetlen ősuk. Hát, ilyen csodálatos testvéreim, mennyire egybecseng a tudományos felfedezés, mennyire egybecseng Jézus gyakorlatával és Jézus tanításával. Azért választottam ezt a történetet Jézus gyógyításai közül, mert ebben van benne az egésznek a lényege. Mit mond Jézus? Oda visznek elé egy embert. Ezt hallottunk már előre az ígéről, igen magyarázatot, amelyben tulajdonképpen az domborodott ki. Az jött elő a barátoknak az áldozatkészsége, hogy fáradtságot nem ismerve, hát mindenféleképpen ezt az ő beteg társukat Jézus színe elé akarják juttatni, valami óriási hit van bennük, bíznak abban, hogy Jézus meg tudja gyógyítani, és akkor a házban már nem jut hely, nagyon sokan hallgatják kint is Jézus tanításait, és akkor ezen az oldal lépcsőn felmennek, és megbontják a tetőt, és a tetőn keresztül leereszik oda Jézus elé ezt a beteg embert. És Jézus azt mondja neki, hogy mikor látta azoknak a hitét, hogy ezt olvastuk az igében, azt mondta neki, hogy hát fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Milyen hatalmas dolog. Amikor Jézus szól, akkor nem csak egy pillanatnyi rosszul lét tűnik el. Nem csak egy-egy tünet tűnik el az életéből, nem csak egyetlen valamilyen tünet együttes, ami a bajt okozta, ami az ő nyomorúságának a hátterében van, hanem Jézus felfedezte, látta benne azt az állapotot, a bűnnek azt az állapotát, ami egyensúly vesztésbe hozza az embert. A görög szövegben tulajdonképpen a bűn, a hamartia céltévesztést jelent. Milyen jó kifejezés ez? Céltévesztés. Vagyis az a funkció, amely az Isten teremtése nyomán beleadatott az emberi létbe, és azok a funkciók, azok a folyamatok, azok, ha kibillennek a maguk egyensúlyi helyzetéből, akkor lépnek fel a különböző bajok. És Jézus, a csodálatos orvos, látja ezeket a dolgokat. És neki hatalma van. Ugye a későbbiekben kimondatik ezt, hogy amikor Jézus vitába keveredik a kortársaival, a farizeusokkal és az írás tudókkal, akkor hát jelzi nekik, hogy hát hogy megtudjátok, hogy az ember fiának, már mint neki, Jézusnak hatalma van a bűnöket megbocsátani. Tényleg, hát a bűnöket megbocsátani helyes felfogás, csak Isten tudja, vagy olyan valaki, akinek megadatott tulajdonképpen az a készség, vagy az a képesség, az az isteni küldetés, hogy meg tudja bocsátani a bűnöket. De Jézus bűnbocsátó kegyelme még mit is jelent? Az imént jeleztem lélektanilag a mi életünknek, a lelki világunknak a szerkezetét. Hát Jézus nem tüneti kezelést, hanem a lélek legmélyebb bugyráig elhat az ő bűnbocsátó szeretete. Ő teljes gyógyulást tud adni. Néki hatalma van. Felfedi, hogy tulajdonképpen az egyetlen nyomorúsága az embernek a egyensúly felbillenésének lelkileg, testileg, mert hiszen sokszor a betegség tünetei valami lelki konfliktusra utalnak, és belső lelki tartalmat jeleznek. Jézus ezzel az egyetlen szóval, de közben áradó isteni hatalommal azt mondja, megbocsáttattak a te bűneid. Levette róla azokat a terheket, amelyek rárakódtak talán nemzedékeken keresztül, és levette róla azokat a terheket, amelyek ott lappangtak, és ott lappanganak a lelke mélyén, a tudatalatti világában, a lélektan onnan a tudatalatti világból csak apró részleteket vagy jelenségeket tud jószerével felhozni, de még nincs olyan, hogy mind meg tudná oldani. Nem tudja megoldani a tudomány. Jézus tudja megoldani. Érdekes módon összekapcsolódik a hittel. Most gondoljunk a korintusi levélben, hogy ugye, ahogy Pál apostol szól a kegyelmi ajándékokról, itt a gyógyítás ajándékán is összekapcsolja a hitet, ahogy itt is összekapcsolódik a hit. Itt az evangéliumban is. Jézus látva azoknak a hitét. Ott pedig szintén hittel kapcsolódik össze a gyógyítás ajándéka. És milyen hatalmas dolog, hogy Jézus a tanítványainak, amikor kiküldi őket, emlékezzünk rá, mit is mondott, milyen feladatot adott neki. Azt mondja, betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, és hirdessétek az Isten országának evangéliumát. Jézus a tanítványokat úgy szintén beavatja ezekbe a dolgokba, és a tanítványnak ez a beavatottsága tulajdonképpen Jézushoz kapcsolódik. Gondoljunk arra a jelenetre, amikor két apostol megy a jeruzsálemi templomba, ott látnak egy koldust, akit oda lehelyeznek, mert hát béna, guta ütött, úgymond, és megszólítják, rájuk néz, gondolt, tehát valami alamizsnát fog kapni tőlük, és akkor Péter azt mondja neki, hogy ezüstünk és aranyam nincsen, vagy ezüstünk és aranyunk nincs, de egyet tudunk neki adni, Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És akkor az illető felkel, jár, ugrándozik a templomban ott az apostolok körül, mindenki álmélkodik, csodálkozik, másokat, főembereket irigység fogja el, mint ahogy Jézus minden gyógyításánál találkozunk ezzel, hiszen némelyikor úgy kötnek bele, hogy miért szombatnapon gyógyított, vagy ha gyógyításait azzal magyarázzák, mintha az ördöggel paktálna, hogy azért munkálkodnak benne azok az erők, semmiképpen nem akarják elfogadni. Íme Jézusnak gyógyító hatalma van. Testvéreim, mennyivel másabb lehetne a mi világunk, de életvitelünk, és mennyivel másabbá válhatna tényleg nemzeteknek a sorsa, vagy akár egy-egy nemzedéknek a felépülése, hogyha komolyan vennék ezt. Múltkor utaztam valakivel a buszon, aki elmondta, hogy hát egy asszony testvér, hogy a férje egy nagyon istentelen valaki volt, és hát nagyon bánja, hogy a gyerekeit nem tudta tulajdonképpen hitben nevelni igazán, és most a gyerekei, akik már felnőtt emberek, de azt a fajta mentalitást vitték tovább, hogy szüntelen csak aggódnak. Mindenfelől aggódnak. Tele vannak aggodalmakkal, tele vannak félelmekkel. Íme milyen hatalmas ajándéka a hitnek. Önmagában véve az, hogyha Isten kiveszi valakiből a félelmeket, ha gyermeket úgy nevelnek, vagy felnőttek úgy nevelik a családtagjaikat, a rájuk bizottakat, hogy megtanítják a felfelé tekintésre, az Istenre figyelésre, a Krisztus erőterébe való bekapcsolódásra, annak a lehetőségére, önmagában véve is milyen hatalmas ajándék, testvéreim, ez. Igen, Isten ránk bízta ezt. Nem csodák csodája, hogy tényleg komoly emberek, akik ilyen felfedezéseket tesznek, amit az előbb is említettem, ugye Sája Jánossal kapcsolatosan is, világhírűvé tette végeredményben az, hogy a stresszről így írt. Hát a stresszek, hát Jézus erőtere, a vele való közösség a legjobb stresszoldó. Ha az ember rá tud támaszkodni, ha hit által rá tudjuk bízni magunkat, annak nem csak egyszerűen a mi saját életünkre van kihatása, vagy életvitelünkre van kihatása, hanem előbb-utóbb a környezetünk is felfedezi, és mások is elkezdenek odafigyelni rá. Igen, ő tud gyógyítani. És ő kegyelmi ajándékként az övéinek adja ezt, akár felfedezések formájában, akár olyan formán, hogy valóban a lélekben, az emberi értelemben is összhangot teremt, hogy milyen hatalmas lehetőség adatott neki. Hogy nem egyszerűen csak valamiféle jelenségekre, amelyek akár lélektanilag jelzik a betegség állapotát, hanem valóban olyan ajándékot tud adni Isten, hogy felfedezzük, hogy mi a baj, vagy emberek életében meglátjuk, hogy tényleg mi a gond, és észrevesszük a cselekedeteikből, mert hiszen az ember megpróbál kiszabadulni a stresszek hatása alól, és megpróbálja azt kompenzálni valamilyen módon, amikor felébred a lelki ismerete, amikor felfedezi életében vagy életfelfogásában azt a fajta kétségeskedést és hitetlenséget, ami benne van, milyen nagy dolog, hogy ezt fel lehet ismerni. És el lehet mondani azt, hogy nem szükségszerű, hogy tele legyél aggodalmakkal, hogy tele legyél félelmekkel, mert ez kihat az egészségedre is. Hiszen nem mersz lélegzetet venni. Nem mersz emelt fővel járni, hanem talán meghajolva a fal mellett bandukolsz. Jézus tud gyógyítani. Ma is. Hiszen a tanítványnak adott kegyelmi ajándék, az nem olyan ajándék, ami az ő birtokába adatik, hanem Jézus Krisztus által adatik. Tehát a kegyelmi ajándék, amelyről Pál apostol szól, a Krisztussal való élő közösségből következik és abból származik. Megbocsátottak a te bűneid. Milyen áldott dolog lehetne ez, ha minél többen meghallanák, mint a mi Urunk Jézus Krisztusnak üzenetét, akik különböző bajokkal küszködnek, és már az erejük is elhagyta őket, ha meghallanák, hogy Jézus így szól, ezt üzeni, ezt mondja, és ennek nyomán hatalmas belső gyógyulási folyamatok indulnak meg, megbocsátattak a te bűneid. Amen. Urunk, köszönjük néked, hogy te csodálatosan rámutattál és rámutatsz arra az egyetlen ősokra, amelynek az állapotába akaratlanul is belekerültünk, és sokszor akarva keressük azokat a helyzeteket, amelyek még inkább lesújtanak bennünket, még inkább nyomorúságba taszítanak bennünket. Urunk, köszönjük néked, hogy feltártad előttünk ezt a lehetőséget, hogy hozzád folyamodhatunk, hogy a te gyógyító szeretetednek a részesei lehetünk. Mennyei édesatyánk, kérünk, légy segítségül nékünk, hogy igéd a szívünkbe gyökeret verjen, és ott, abban a mi ismeretlen tudatalatti világunkban elkezdjen uralkodni a te lelked és a te lelkületedből, vegyünk magunkba minél többet, hogy onnan eltávozzon minden szorongás, minden félelem, és minden rossz lelki ismeret. Könyörgünk hozzád, hatalmas Istenünk, hogy légy segítségül nékünk, és engedd megtapasztalnunk bűnbocsátó szeretetedet. Tedd számunkra élhetővé és érthetővé mindazt, amit te igédben adtál és igédben feltársz előttünk. Mennyei édesatyán, könyörgünk hozzád, hogy te segítsd szeretteinket, barátainkat, ismerőseinket és mind azokat, akik ismeretségi körünkben vannak, akiket ránk bíztál, hogy tudjunk értük könyörögni és adj nekünk látást, hogy meglássuk, felfedezzük esetleg életüknek azon problémáját, amelyben vergődnek és nem találnak belőle kiútat. Mennyei édesatyánk, hatalmas Istenünk, könyörgünk hozzád a te szent lelkedért, gyógyító szeretetedért sokak számára. Gyógyíts bennünket, hatalmas Istenünk, hogy dicsőségedre tudjunk élni, és kegyelmednek ereje átragyoghasson életünkön. Kérünk, hallgass meg bennünket, és adj lelki ébredésre hazában. Jézusunk kiad atyánk. A mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.